2023. július 11-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából a csíkszentmártoni Jánó Elemér fiatal vállalkozó gyümölcsfeldolgozással foglalkozik. Saját hecserli ültetvényről biztosítja az alapanyagot.
Most már ültettem 200 darab hecserli bokrot ezelőtt 4 évvel, úgyhogy már tudjuk élvezni a termését, és még terve van több mint 1000 darab az idén az ültetésbe.
Majd a július közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Az eper meghálálja a gondoskodást, a komolói Dóce József epertermesztővel beszélgetünk.
Egy ilyen kisebb területen próbálkoztam, idáig, ha majd látom, hogy van értelmes tapasztalatokat nyerek, szeretném nagyobban kibővíteni az egész mindenfélét.
Egyre nagyobb problémát jelent a hazai medvepopuláció túlszaporodása. Balázs István csíkmadarasi erdő és vadgazda mérnök válaszol kérdéseinkre.
Pillanatnyilag egyértelműen kijelenthető az, hogy folyamatosan növekszik a medvállomány, ami folyamatosan növeli a problémákat, egyre több emberi támadás is történik.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nevem Jánó Elemér, a csíkszentmártoni Airfrukt gyümölcsfeldolgozó tulajdonosa vagyok.
Régóta van ez a vállalkozása?
Hát a vállalkozás igazából 6 évvel ezelőtt indult, 2016 őszén. Igaz, hogy az elején eléggé nagy félelemmel, bizonytalanul indultunk, de az idő elteltével úgy a bizalom is helyrejött, és a sok tapasztalat után ráéreztünk, hogyan is működik ez az üzletág.
Akkor reményeket beváltotta a vállalkozás?
Szerintem reményeken feljül. Mindig nyílik új piac nekünk, mindig próbálunk új termékeket behozni a piacra, kisebb, nagyobb sikerrel, de inkább több a siker élményünk, mint a kudarc.
Mi iránt nagy a kereslet? Mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni?
A legfontosabb termékünk az almalé és annak a különböző ízváltozatai. Már elértünk 9 ízet, amiből 2-3 nem igazán sikeres, de a többivel menjünk előre. A szőrpiacot is elértük, ott igazán nincsen sok termékünk. A lekvárpiacon nem volt akkora sikerünk, mert elég sokan vannak. De ami felé indulunk, és nagyon szeretném, hogy sikere legyen a gyümölcspaszták. Nagyon remélem, hogy a cukrászpiacot érjük el ezekkel a termékekkel. Plusz az utóbbi 2 évben óriási sikerünk volt a hecseli paszta eladásával, készítésével, és ez bíztat arra, hogy a többi gyümölcspasztákkal is sikerünk lesz.
Gondolom, hogy hecselit nem termesztenek, hanem be kell gyűjteni. Most, amikor ilyen medveveszély, mert mindenféle veszély van, mennyire nehéz ezt begyűjteni, vagy akkora mennyiséget begyűjteni, hogy megérje ezzel foglalkozni?
Pont ez a kérdés tevődött fel a múlt években nekem, a medveveszélyi kérdés, és minél nehezebb begyűjteni a hecserlit. Most már ültettem 200 darab hecserli bokrot ezelőtt 4 évvel, úgyhogy már tudjuk élvezni a termését, és még terve van több mint 1000 darab az idén az ültetésbe. Úgyhogy lehetséges, hogy a következő évekre nem szorulunk majd rá az erdőre.
A többi gyümölcsöt is megtermeszti, vagy valamit felvásárol?
Amit termesztünk, azt nagyjából fel is dolgozzuk. Ribizlit termesztünk, fekete ribizlit, piros ribizlit, a hecsellit, megtermesztük a fekete berkenyét, és legnagyobb mennyiség a málna nálunk. Amit az erdőből szedünk, a bodza és a fenyőrügy, fenyőtoboz.
A világban zajló trendek, ezek mennyire befolyásolják az üzletét? Érzi a keresleten, hogy valamit a tévében reklámoznak, és akkor rögtön tőlem is azt várják, hogy ilyen termékkel legyek a piacon?
Én a nyugati piac trendjét követtem mindig, és mindig azon az elven gondolkoztam, hogyha nyugaton működik valami, biztos eljön hozzánk is. Ezt fedeztem fel a múlt években, ilyen gyümölcs porokat árulnak Magyarországon, nagyon sok helyen el van terjedve, ami a mi piacunkon nincsen. Én a tavaly hoztam be pár terméket, homoktövisport, fekete berkenyeport, ribizliport, kísérletezünk vele, és mondhatnám, hogy eléggé sikeres. Persze befolyásolja, vannak ilyen hangoztatások, hogy jó a fekete berkenye, vagy fekete ribizli, X meg Y betegségre, vagy a cékla, olyankor mindig fejlendül a bizonyos terméknek az eladása.
Úgyhogy akkor van értelme annak, hogyha a média is foglalkozik ezekkel a dolgokkal?
Ja, hogy ne, nagyon, nagyon. De sokkal jobb, ha a média ilyen termékeket promovál, ami egy natur termék, mint egyebet.
Itt egy egész birodalom van kialakítva, modern, a feldolgozója. Ezt saját pénzből sikerült összehozni, vagy kihasználja a pályázási lehetőségeket is?
Próbálkoztunk pályázatokkal, de nem igazán jött össze. Saját pénzből csak az volt az egyetlen egy problémánk, hogy saját pénzből és kicsi lépésekben mindig a profitot visszafektettem a cégbe, és így alakult ki az, hogy 6 évre rá úgy érzem, hogy nagyjából mindenem megvan, és ezentúl élvezhessük ennek a gyümölcsét.
Nagyon sok vállalkozó azt mondja, hogy nem is azzal van a baj, hogy valamit előállítson, megtermeljen, hanem az értékesítéssel. Vannak-e értékesítési gondok?
Az értékesítés az mindenkinek egy probléma, az biztos. Én egy nagyon jó helyzetben vagyok ebből a szempontból, hogy több mint 10 évet dolgoztam kereskedelemben, mint eladási ügynök. Nagy cégeknél akár, mint Japán Tobacco, ahol rengeteg tapasztalatra tettem szert. Ezért, hogy tapasztalatomat kihasználva sikerül eladnom a termékeimet, több mint 100 üzlettel dolgozok, úgy Hargita megyébe, Kovászna megyébe és egy picit Brassó megyébe is. Plusz meg ott van a weblapom, amelyik saját készítésű, ahol elég sok rendelésen vannak az ország minden felébe.
Elhangzott interjúnkat Jána Elemér csíkszentmártoni gyümölcsfeldolgozóval hallották. Megéri epertermesztéssel foglalkozni, ha van elegendő munkaerő. Egyre nagyobb gondot jelentenek a medvék. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Akinek mind szeretője bort ígyék, s inni fogja, hogy minden lány érte ég. És így ég bort az, akinek pénze nincs, s az övé lesz a világon minden kincs, te minden kincs.
és így egykor az, akinek pénze nincs, az övé lesz a világon minden kincs, de minden kincs. És így egykor az, akinek bújja van, s amúl tőle nyakra főre elrohan. Sem szeretem, se pénzem, csak bánatom, másnál háromszor a többet pihatom, de pihatom. Sem szeretem, se pénzem, csak bánatom, másnál háromszor a többet pihatom, de pihatom. Sem szeretem, se pénzem, csak bánatom, másnál háromszor a többet pihatom, de pihatom. Sem szeretem, se pénzem, csak bánatom, másnál háromszor a többet pihatom, de pihatom.
Madaras Gábor énekelt, a következő percekben néhány július közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A körtésekben a hónap végén és az augusztus elején érő fajtákat már nem permetezhetjük a hosszabb élelmezés egészségügyi várakozási időt igénylő növényvédő szerekkel. Ha szükséges, a varasodás ellen rövid várakozási időt igénylő készítményt használjunk, amely egyúttal a monilinia gyümölcskárosító formája ellen is véd. A későbbi érésű fákat hosszabb hatástartalmú szerekből készített permetlével is védhetjük. A szilva és ringlófák további permetezésének menetét a fajták érési ideje határozza meg. Az augusztustól érő fajtákat még mindenképpen érdemes a szilvamoly ellen permeteznünk. Ha jelentős gyümölcsösünkben a molyos szilva vagy ringló mennyisége, érdemes a permetlébe a monilíniák gyümölcsfertőzésének visszaszorítására ellenük is hatásos készítményt tenni. Ha a mogyorófáink levelein a mogyoró takácsatka tömeges előfordulását, illetve szívogatásának nyomán keletkező jellegzetes, sárgulásban megnyilvánuló kártételét látjuk, az almafák védelmére használt atkák ellen hatásos permetlével mogyoróbokrainkat is permetezzük be. A szamócánál indaképződés kezdetén csak akkor kell a levélfoltosságok, a lisztharmat, a sodromólyok és a levéldarazsak ellen védekeznünk, ha a szület után még nem permeteztünk, vagy ha valamelyik károsító elszaporodását észleljük. A rágókártevők és a levéltetvek ellen diazinon, csak a levéltetvek ellen pirimikarp hatóanyagú készítménnyel permetezzünk. Szamócaatka fertőzés esetén ismételten védekezzünk atkaülő készítménnyel. A málna esetében a mechanikai növényvédelmi eljárások végrehajtása elengedhetetlen feladatunk. Először a tövek letermet, már értéktelen részeit kell eltávolítanunk. Munkánk csak akkor lesz teljes körű, ha azt a didimellás veszőfoltossággal, az elzinóés és a leptoszférás veszőfoltossággal nagy mértékben fertőzött és a gubasszúnyog, illetve a málnakarcsú díszbogár lárvái által károsított hajtások kivágásával és elégetésével is kiegészítjük. Ha a paradicsomnál bogyófejlődés idején a növényeken a paradicsomvész, az alternáriás levél és termésfoltosság, esetleg a szeptóriás levélfoltosság másodlagos fertőzésének tüneteit észleljük, ismételjük meg az előző dekádban végzett permetezést. Ilyenkor lehetőleg a kombinált hatású készítmények közül válasszunk. Ha az alternária ellen kell főleg védekeznünk, a mankocep kombinációkat érdemes előnyben részesítenünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Sót mindenfajta sütemény tésztájába kell tenni, még az édes tésztába is, mert enélkül nem lesz finom. Sose fagyasszunk le olyan ételt, amely krumplit vagy tejfölt tartalmaz. Mi a legegyszerűbb módszer, hogy megállapítsuk, használható-e még a tej? Egy kávés kanálba öntsünk belőle, rakjuk a gázlánk fölé, ha felfor, használhatjuk, ha már ott összemegy, dobjuk ki az egészet. Ha a sáfrányt használat előtt egy száraz serpenyőben kicsit megpirítjuk, intenzívebb íze lesz. Ropit magunk is készíthetünk, ha félbarna kenyérdarabokat aranysárgára pirítunk a sütőben, fokhagymával bedörzsöljük, sózzuk, borsózzuk őket, és olívaolajat csepegtetünk rájuk, már is kész a borhoz kiváló rágcsálnivaló.
Dóczi József vagyok, 50 éves, komollai lakós.
Mivel foglalkozik József?
Építkezésben dolgoztam, amellett próbálkozok apertármelésre, szeretném megtanulni. Egy ilyen kisebb területen próbálkoztam, idáig, ha majd látom, hogy van értelmes tapasztalatokat nyerek, szeretném nagyobb kibővíteni az egész mindenfélét. Földem is van, nem kéne béreljek, s akkor, hogyha lehetséges lenne majd egy nagyobb területen, palantalkot kell előneváljak, stb. És akkor így próbálkozom. Folytatólagosan ezzel az epertármeléssel.
Hogy jött az ötlet, hogy eperben gondolkodjon? Látta ezt valahol, vagy miért éppen eper?
Voltam kint külföldön, ugye dolgoztunk Németország, Dániában, és ottan láttam ezt az eper dolgot, próbáltam állásni a technológiát. Na de hát az nem éppen úgy működik, mert ennek idő kell, tapasztalat kell.
Most már vagy 2 éve itt kísérletezget. Milyen volt az előző éveknek a tapasztalata? Mennyire bírja ezt a klímát? Milyen fajtát kell termeszen, hogy hozza a reményeket?
2 fajtával próbálkozok, az egyik Schweizból van, a másik az valami bulgár, így mondták, onnan vásároltam, tehát az a folytonos termő, a svájci pedig az egyszer termő, de úgy látom, hogy az sokkal jobb, tehát ugye Schweizban az éghajlat is másabb, nincs az a forróság, és úgy látom, hogy azzal jobban lenne érdemes foglalkozni, tehát az egyszer tármővel. A másik is elég jó tármet. A tavaly egy kicsit szarosság volt, nem volt olyan csapadékos az éghajlat, tehát nem volt olyan hatalmas termés, de azért volt, és megérné vele foglalkozni. Tehát, hogyha az ember hosszú távon ebbe gondolkozna, megérné foglalkozni. És egy olyan 40-50 hektárban ott már akkor lehet azt mondani, hogy na most már nyereségesen dolgozik az ember. Rengeteg munka van vele, de magában az a növény meghallalja, hogyha az ember foglalkozik vele.
Az epret lehet úgy termeszteni, hogy nem műtrágyázza, ilyen biomódszerekkel?
Na, pontosan az a lényeg benne, hogy én így próbálkoztam, hogy vegyszer nélkül, műtrágya nélkül, így tanítottak engem, hogy a csihant be kell ugye fülleszteni, az összeérik ottan, akkor ott lesz egy csihanlés, akkor azt ott kellett vigyíteni vízzel, és azzal próbálkoztam, én egyébben semmivel sem. Próbáltam eladni, és körülbelül egy olyan 300-350 kilót tudtam eladni a tavaly évben, azon kívül barátoknak, kollégáknak így osztogattam is szerte. Na de aki kóstolta, azt mondta, mondta, hogy nagyon finom és ízletes, akkor így jött össze az ötlet, hogy még jobban ugye bővítsen az ember.
Összesen mekkora területe van? Hogyha bejön ez a zepertermesztés, akkor mekkora területre tud kiterjedni?
Itt a Kárténben is, a Marsikárban is egy olyan szűk tízaar, nem nagy az egész most egyelőre.
És minden munkálatot egyedül végez József, vagy kap segítséget is?
Igen, de nem tudom ezt így folytatni, tehát az az elképzelésem az idénytől, hogy napszalmos vagy valaki segítséget kell kérjek, mert nem győzöm. Rengeteg volt az eső, azután szarosak, a burjany az egyre egy végbe, ezzel aztán foglalkozni, mert ha az ember nem ülött mellette, nem tartja tisztába, akkor nincsen termés. Minden ezt hordozza, tehát az odaallás.
Múlcsozta az ágyásokat, hogy az eper maga termés ne legyen földes, hogyha ilyen esős csapadékos az idő? Vagy hogy védi meg a termést?
Fóliaztam is, csak egy nagy hibát követtem el, mert előre lefóliaztam az egészet. Olyan lyukak voltak ugye vágva, és akkor bele volt a palanta ültetve. Ott a lyukak körül feljöttek ezek a gyomok. Nem tudtam kézzel megtakarítani, és akkor feltéptem az egészet, de most csak úgy fogom folytatni, hogy újra fóliazom az egészet, és majd hívok segítséget, csak akkor többen vagyunk, akkor jobban meg tudjuk oldani. Egyedül nehéz azért, 10 arat rendbetor nem tud egy ember.
Hogyha ez a vállalkozás bejön, emellett még mással lehet-e foglalkozni? Mert ahogy mondta, ott kell élni az ágyások között.
Igen, tehát majdnem kora tovasztól már otthon kell mellette ülni, rendezni, gondozni, egészen őszik, hát lehet még foglalkozni egyébbel is, de egy elég, hogyha az ember azzal foglalkozik, mert nem jó annyi mindennel foglalkozni, mert nincsen mindenre időt.
Eddig gondolom, hogy nyers gyümölcsként adta el. Hosszú távon gondolkozik abban, hogy ha majd beindul valójában az üzlet, akkor hogy fel is dolgozza, mert akkor talán jobb lesz a nyeresség.
Az már egy külön program lenne az egész, ugye oda már komolyabban be kellene fektetni, oda engedélyek kellnek mindenféle, hogy azt az ember meg tudja engedni. Meglátjuk, majd a jövő. A jövő áll hozzá, hogy mit lát, mit nem lát.
Az elmúlt 4,5 percben Dóce József komollói epertermesztő válaszolt kérdéseinkre, most Bordi Aranka és Madaras Gábor énekel.
Balázs István vagyok, 31 esztendős, Csíkmadarason lakom, erdő- és vadgazdamérnök szakterületeken dolgozok.
Mi a helyzet most a medvékkel? Mert egyre több hírt hallunk, hogy itt támad meg embert, ott támad meg, kilövési kvóta van, szeretnénk a helyzetet megoldani. Egyáltalán valamikor megoldódik ez az egész medvekérdés?
A medvekérdés továbbra is megoldatlannak mondhatom. Sajnos 2016 óta folyamatosan növekszik az állomány, és napjainkig nincsen kidolgozva egy hosszú távú országos stratégia, ami mentén látnánk a végét az egésznek. Tulajdonképpen állománygyérítés nem történt 2016 óta. Kimondottan csak néhány pár száz olyan egyed vevődött ki, amik bejártak a lakott területekre vagy a városokba, akár a kórház udvarán jelentek meg, vagy az iskolák udvarán, de érdembeni előrelépés sajnos nem történt.
Azt tudjuk egyáltalán, mekkora állománnyal rendelkezünk?
Lényegében az, hogy mekkorák ezek a számok, nem is fontos. Tehát ezt kell megértenie mindenkinek, hogy egy olyan vadfaj esetében, ami nem veszélyeztetett, és ezt kijelenthetjük. Abszurdum az, hogyha valaki azt mondja, hogy veszélyeztetett a barna medve Romániában. Nem. Romániában van a legtöbb barna medve Európa szinten, sőt, a barna medve állomány genetikai bankja, azt mondhatnám, hogy Románia, Európának. A számok azért nem fontosak. Becslések nagyon fontosak, azért nem fontosak, mert egy olyan vadfaj esetében, ami nem veszélyeztetett, nincs a kihalás szélén, ott azt kell csak megfigyelni, hogy az életképes állomány növekszik-e, csökken-e, vagy egy bizonyos szinten stagnál. Pillanatnyilag egyértelműen kijelenthető az, hogy folyamatosan növekszik a medveállomány, ami folyamatosan növeli a problémákat, az ember-medve együttélés terén, és egyre több gazdasági kár következik be, illetve egyre több emberi támadás is történik.
Táncos Barna volt környezetvédelmi miniszter, távozása előtt aláírta egy rendeletet, amiben közel 500 egyed kilövését hagynák jóvá. Ha ez életbe lép, ez megoldja mi problémánkat, vagy részben legalábbis?
Igen, ez a rendelet egy nagyon várt rendelet, azt mondhatjuk. Nagyon nagyok az elvárások is ettől a rendelettől, de viszont azt tudni kell, hogy annyira megkésett intézményi szinten egy olyan rendelet, ami tulajdonképpen a medveállomány gyérítését szabályozná, hogy érdembeni eredmények véleményem szerint csak úgy körülbelül 10 éven belül várhatóak, hogyha minden évben kiadják ezt a szabályozást, illetve adnak lehetőséget arra, hogy számbelileg is gyérítsük a medveállományt, mert ez az exponenciális növekedés pillanatnyilag semmiféle szinten nem tolerálható.
Ez a kilövési kvóta csak a problémás medvére érvényes, vagy arra a területre, ahol túlszaporodott a medve, nem problémást is ki lehessen esetleg lőni?
Lényeges kérdés valóban. A rendelet úgy írja elő, hogy ez egy megelőzési kilövési keret, quota de prevencie románul. Azt kell megérteni ebben, hogy a vadásztársadalom, illetve a vadgazdák nyilván igyekezni fognak, hogy a problémákat valamilyen szinten mérsékeljék, minél több problémás egyedet emelni ki, lehetőségük szerint persze, mert beszélek itt Hargita megye szinten egy pár medve, 10-12-13 medve, csak csepp a pohárban, viszont nagyon nehéz beazonosítani azt, hogy melyik medve a problémás. Tudományos szinten azt mondják a szakemberek, hogy az a medve a problémás medve, amelyik többször is bejár a lakott területre, amelyik többször is kárt okozott már a gazdaságban, vagy a mezőgazdasági kultúrában. Éppen azt nem mondják, hogy többször is már támadt emberre, na de reggel, ha kimegyek az erdőre, találkozok egy medvével, az nem jelenti be, hogy ma be fogok-e menni a faluba, vagy sem. A lényeg az ebben a kilövési keretben, vagy hasznosítási keretben, mivel egy megelőzési kvóta, a megelőzés önmagában azt is jelenti, hogy számbelileg gyérítsük az állományt. Tehát a prevenciós kvótát így is kell értelmezni, nem kimondottan úgy, hogy ez csak a problémás medvékre érvényes. Másrészt pedig igenis a vadász társadalomnak is, illetve a vadgazdáknak is az volna az érdeke, hogy minél több problémás egyedet tudjon elejteni, viszont ez kihívásokkal is jár, és nem is olyan egyszerű egy medvét elejteni akár a faluban, vagy az iskola udvarán. Viszont igyekszünk, igen, hogy a cél az, hogy a problémás egyedeket eltávolítani, és a faj védelmében járni el mindenképpen.
Bizonyára ön, mint erdőmérnök, meg tudja különböztetni ezeket a medvéket, de azért nincs egy olyan, hogy most bejárt az óvodába, legközelebb nem az a medve jön az óvodába, hanem egy másik jön, vagy a rokonságból, vagy egy másik területről. Tehát honnan tudjuk, hogy mindig ugyanaz a medve támadott, vagy mindig ugyanaz a medve járt be a településre?
Tisztán ki lehet mondani, hogy nem tudjuk. tudhatjuk. Illetve abban az esetben tudhatjuk, hogyha a medvének van egy különleges azonosítási jele, tegyük fel, hogyha a bundáján vagy a mintázatán van egy folt, vagy tudjuk azt, hogy a barna medvék között egy bizonyos arányban megjelennek olyan egyedek, amik nagyon sötét színűek, majdnem feketének mondhatóak. Viszont ezekből nagyon keveset látni a városokban, vagy a lakott tövezetekben. Tehát nagyon nehéz megállapítani, hogy melyik az a medve, amelyik problémás. Azonban elég szoros kapcsolatunk van a lakossággal. Ott, ahol tudjuk, hogy esetleg gyakrabban járnak be a medvék, ott az alkalmazott szakszemélyzet rendszeresen terepen van, figyeli ezeket a medvéket, és egy bizonyos idő után be tudjuk azonosítani.
Van valami magyarázat arra, hogy most miért ellenek ilyen sok bocsot? Mert régebben állítólag egyet hozott a világra.
Nagyon sok vélemény van, nagyon sok olyan vélemény is van, ami szakmailag nem állja meg a helyét. Azt mondhatom talán, hogyha a tudományos perspektívából közelítjük meg az egészet, akkor ez annak tudható be, hogy az ellési arány a barna medvénél megnövekedett, és 2-3 helyet már egyre gyakrabban találkozni 4-5 bocsos anyamedvével, hogy az élőhelyi adottságok azok valószínűleg folyamatosan javulnak. És hogyha egy faj nagyon jól érzi magát, és nem kimondottan medvére gondolok, hanem lehet az vaddisznó, vagy gímszarvas, vagy akár őz is, hogyha nagyon jók az élőhelyi adottságok, megfelelő mennyiségű táplálékhoz jut hozzá, a táplálékforrások skálája gazdag, akkor növekszik az ellési arány is. Másrészt pedig a medvének tulajdonképpen természetes ellensége kint az erdőben nem igazán van. Tehát az emberen kívül, a vadgazdákon kívül nincs, aki szabályozza a medvéket. Ők nagyon nyugodtan, nyugodt környezetben és táplálékforrás szempontjából gazdag élőhelyen élnek, itt a Kárpátokban, és egyre nagyobb valóban az ellési arány.
Mérnök úr, várjuk, hogy valahogy megoldódjon ez a medve kérdés. Várják a gazdák, várják a szakemberek, de van az a pénz bizonyos civil szervezeteknek, akik torkuk szakadtából üvöltöznek és védik a medvéket. Hogy lehet tenni, hogy mindenki jó járjon? Ők elhallgassanak, vagy belássák, hogy ez fontos, és végezhessék a dolgukat.
Jó kérdés, hogy mi is az ők feladatuk? Mert civil szervezetek azok általában tudományos ismeretek hiányában támadják azokat a rendeleteket, amelyek esetleg állományszabályozást írnának elő a barna medvére. Azonban én ezeket mind-mind észszerűtlennek találom. Néha úgy is mondhatnám, hogy picit szélsőséges vagy radikális megközelítések, és egyáltalán nem korrektek. Azért mondom ezt, mert az, hogy a saját identitásukat azzal próbálják megerősíteni, hogy esetleg alássák a vadgazdák munkáját és gyilkosoknak titulálják, meg hasonló más szlogenekkel jönnek, nem korrekt, mert ennek semmiféle alapja nincsen. Másrészt pedig kérdezem én azon kívül, hogy ilyen típusú lobbival meg nyomással mennek a minisztérium fele, vagy politikusokat próbálnak befolyásolni, milyen felelősséget vállalnak ezek a civil szervezetek. Mert mi vadgazdák például a 2022-ben megjelent 81-es minisztériumi rendelet alapján is egyik főszereplői vagyunk annak, hogyha az iskola udvarán megjelenik a medve, akkor mi vagyunk az az entitás, akik fel kell vállaljuk azt, hogy ezt a medvét el kell kergetni, vagy adott esetben el kell altatni, el kell szállítani máshova, vagy esetleg még el is kell ejteni, meg kell húzni a ravaszt, mondjuk ki, ami bizony nagyon-nagyon-nagyon veszélyes, és hatalmas felelősséggel jár. Sok esetben mondhatom azt is, mert nekem is családom van, hogy nem szívesen teszem ezt, mert a saját életemet is kockáztatom. Mert azért egy nagy ragadozóról beszélünk, ami nagyon veszélyes, és ne adj Isten, ha bent van egy lakott területen, egy épületben, és az a szakmai csoport, aki úgy döntött, hogy innen most már sem elkergetni nem tudjuk, sem elaltatni nem tudjuk, hanem akkor ezt meg kell lőni, és ez az akció nem sikerül jól, nehogy Isten, megsebezzük csak azt a medvét, akkor az a medve hatalmas kockázatot jelenthet a szomszédos házakra, az ott lakó emberekre, vagy ne beszéljünk arról, hogyha egy város központjában van egy sebzett medve, nem is tudjuk megbecsülni, hogy mekkora bajt tud okozni. Éppen ezért ez az egész megközelítése a civil szervezeteknek úgy gondolom, hogy nem korrekt, mert azon kívül, hogy próbálnak lobbizni azért, hogy pénzt meg anyagi forrásokat nyerjenek, azon kívül semmiféle felelősséget nem vállalnak.
ezeknek az ennyire harcoló civil szervezeteknek adjanak oda ebből a sok medvéből egy párat, és vonják őket felelősségre, hogyha ezek a medvék nem úgy viselkednek, ahogy kell. Ahogy ők tudnak lobbizni, hát kezdjenek el lobbizni önök is.
Igen, érdekes ez a felvetés valóban. Indokolt az, hogy egy civil szervezet lobbizzon tudományos kutatások céljából. De az a tudományos kutatás az legyen egy használható, és olyan célokat kellene szolgáljon, amit esetleg napjainkban időszerűek, vagy van aktualitásuk. Hogyha már a medvékről van szó, vagy egyáltalán vadállatokról beszélgetünk. Nekünk vadgazdáknak is valóban néha jönnek szembe olyan kihívások, amiket csak kimondottan tudományos megközelítések, vagy tudományos kutatások, tanulmányok útján tudnánk kezelni, vagy amikre a választ egy tudományos tanulmány tudna adni. Azonban ezekre nem sok anyagi forrásunk van, és akkor közösen alkotva bizonyos entitást, vagy egy csapatot, nagyon szívesen dolgoznánk együtt ezekkel a civil szervezetekkel, ugyanezekben a nagy ragadozós témákban, vagy nagy ragadozós fajokban, olyan ismeretlen dolgokra kapjunk válaszokat, mint például mi történik akkor, hogyha a barna medvék további állománysűrűségének növekedése odáig vezet, hogy esetleg eltűnik a gímszarvas. Ami ugyanúgy őshonos a hazánkba, és ugyanannyi értéket jelent számunkra, mint egy medve. Ezek mind-mind a medvének, a farkasoknak just prédafajai. A tudomány az segíteni tudná a mi munkánkat is, viszont ezeket a lehetőségeket jó volna érdemben is kihasználni, és olyanra használni ki, aminek éreznénk is, hogy van eredménye.
Ez a sok akadályozás nem vezet oda, hogy nem tudják szakszerűen végezni a dolgukat, de a gazdák és azok, akik már annyi kárt szenvedtek, hogy megelégelik ezt az egész medve kérdést, és akkor elkezdik majd ők megoldani szakszerűtlenül, és az ők módszereikkel ezt az egészet. Mert tudok esetekről, ahol próbálják kézbe venni az ügyet a falubeliek, mert nekik már elegük van a sok ígérgetésből, meg az ilyen felhajtásokból, amikor nem történik semmi, csak beszélünk, és jól hangzik ez a médiában.
Hát igen, vidéken van egy társadalom, akinek van egy hagyományos ökológiai tudása is, ismeri is, tudja is, hogy mit jelent az, hogy medve, és tudja is, hogy esetleg hogy is tudna elbánni vele. Ha most az történik, hogy a rurális övezetben élő embereknek a tolerancia szintjét most már meghaladta ez a probléma. Érthető is, mert amikor este lefekszel és arra ébredsz éjszaka, hogy az udvarodban ott van a medve, vagy akár az előszobában a hűtőszekrényt borogatja, és a gyermekeid a másik szobában vannak, akkor valahogy a problémát meg kell oldani. Tehát éppen ezért fontos az, hogy ha valaki próbálja kifogásolni azt, hogy nincsen szükség, vagy olyan kijelentéseket tesz, akár egy civil szervezet részéről is, hogy lehet, hogy még mindig Romániában veszélyeztetett faj a barna medve, az előbb gondolkodjon el, egy picit merüljön mélyebben magába, és vállaljon felelősséget, és utána pedig tegyen olyan lépéseket, amik eredményre tudnak vezetni, és valóban a nagy ragadozókkal való együttélést előre tudják mozdítani.
Balázs István, Csíkmadarasi erdő és vadgazdamérnökkel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A mikrofont most Balog Dénes veszi át.
Thank you.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Oh,
Széjes Erzsébetet hallgattuk, Jövök Edenit a gazda életben, többek között Bálint Imre Balázs, görgényüvegcsűri sajtkészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Papolcról hallhatnak. Gazda élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Ott a levegőbe kérdem tőle, nem látta a szeretőmet. Láttam víz, én a Marosvásárhelyi réten kesejlábú lovát legeltette kötőféke. Amíg hozzám jártál, babám, mindig álmos voltál. Szóltam hozzá, te csak mindig haragudtál. Már ezután kialuhátod magadat. Nem öleled által a vékony karcsú derekamat. Már ezután kialuhátod magadat. Nem öleled
Demeter Irén énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazda élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Márkus Erzsébet énekel, majd Bámbó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Ahogy lehet.